eljutottunk oda, hogy a kiégésnek a folyamatáról beszéljünk. Miközben arra is rácsodálkoztunk, hogy a kiégés lehetséges nem csak munkavállalóként, hanem anyaként, apaként, férjként, feleségként, gyerekként ki tudunk égni egy romboló családi környezetben, miközben a szüleink ezt észre se veszik. Azt gondolják, éppen mindent megadnak nekünk. Mondanám azokat a pontokat, amikről eddig esett szó. Az első, hogy érzünk egy belső késztetést igényességre. Ha, legyen szép, legyen jó, legyen klassz, igen ám, de ez a fajta belső késztetés az igényességre egyszer csak bennünk valamilyen helyzetből, találkozásból, okból, valamilyen kiváltó ingerből adódóan kényszerré válik. Ha elég szabadok lennénk belül, azt mondanánk nem. Azt mondanám kevesebbet, azt mondanám nem tudom megcsinálni, azt mondanám nem érek rá, ebből csak erre vagyok képes. De kivált belőlünk valaki valamit, mondjuk bőven elég lehet, ha egy kedves kacaj. Egy kedves kacaj, és valaki, ó, hát ezért a kacajér. Milyen jó tudni, hogy egy kacaj, hajjaj, hajjaj, már is kétszer annyit vállalok, mint bírok. Tehát az első, hogy valamikor ez az igényességre, akár teljesítményre való törekvésünk, ami egy nagyszerű dolog, kényszerré válik bennünk. Második lépés. Hát miután túl sok minden vált kényszerré bennünk, ezért az életünket kezdjük úgy szervezni, rendezni, hogy tulajdonképpen nekünk is sok, miközben megőrizzük a maximalizmus, perfekcionizmust, ebből adódóan hogy tudunk a saját belső elvárásainknak megfelelni? Hát úgy, hogy fokozzuk a tempót. Fokozott erőfeszítéseket teszünk. Hiszen látnivalóan nagyon sok minden van, ezért rá kell húzni. Mi lesz ennek a következménye? Kezdünk elfáradni. Kezdünk kimerülni, kezd kevés lenni a pihenésre szánt idő, gyorsan esszük az ebédet, nem is vacsorázunk, nem is reggelizünk, már nem alszunk annyit. Mi a harmadik lépés? Honnan tudunk még valahogyan erőforrásokat mozgósítani, hogy a nem belső szabadságból kialakított élet, munka és minden rendünket és tempónkat fönntartsuk? Miközben a magunk által kialakított igényességnek próbálunk megfelelni. Hogy a, nem csak a tempót fokozzuk, hanem a szükségleteinket kezdjük elhanyagolni. Ez volt a harmadik pont. Ugye onnan még el tudunk venni időt, még onnan energiát. Negyedik pont. Erről kezdtünk el beszélni. Harmadik pontból ugye itt a szükségleteinket kezdjük elhanyagolni. Igen ám, na de hát pont azok a szükségleteink, hát azok nem véletlenül vannak, hát éppen azok a normális emberi valóságunkhoz tartoznak, hogy aludni, hogy enni, hogy pihenni, hogy kikapcsolódni, hát ha. Ezért azok, mert mi kezdjük őket nem komolyan venni, vagy nem kielégíteni, nem fognak eltűnni, ha még hangosabbak lesznek. Ha. Mi lesz ennek a következménye? Elkezdünk küzdeni és harcolni a saját szükségleteink ellen. Ez az egyik, és minden olyan tünet vagy jelenség, ami még a szükségleteinkből fakad, és olyan kiabálás, ordítás, hogy ha-ha, itt vagyok, azokat akadálynak tekintjük, beleértve az egész testünket. Az egész testünket. Tehát például rengeteg kutatási eredmény van, 20-30-40%-ok jönnek ki minimum, hogy kik azok, akiknek rendszeresen fáj a feje. Jelennek meg a túlterheltségből a krónikus tünetek. Ő ilyenkor aztán köhög, és köhög, és köhög, és köhög szabadságig. Na, fáj a dereka. Feri. Nekem az az érdekes, hogy minél idősebb vagyok, a testem annál pontosabban jelez. Régen még valahogy a fiatalság elkábított. Hát még olyasmit is bírtam, amit tulajdonképpen nem bírtam. De úgy tűnt, hogy bírom, mert a testem még egész jól volt. Most, hogy a testem érzékenyebb, így 49, olyan hihetetlen pontosan jelző, hogy mennyit bírok és mennyit nem, okosabb nálam sokkal. Igen ám, de a negyedik pontnál az történik, hogy nem azt élem meg, hogy a testem, a barátom, a munkatársam segít nekem, jelzi, le kell lassítanom, kevesebbet kell, és a többi, hanem azt, hogy pont most fáj. Ez nem lehet igaz. Most ez egy kicsit mixeljük. egy kis, mondjuk, önbecsülési hiánnyal. Ugye, miután a maximus perfekcionizmus mögött könyörtelen mérték hiperkritikusság nem egyszer, az önbecsülés hiánya van, és annak a túlkompenzálása, ugye ez megvan nektek? Ugye, nem tartom értékesnek magam, ezért teljesítek, mert ha teljesítek, talán majd szeretnek. És akkor esetleg, ha mások szeretnek, esetleg én is szeretem magam. Esetleg. Esetleg, esetleg. Akkor tehát már eleve fáradt vagyok, és akkor, mikor eleve fáradt vagyok, eleve ott kín az a dolog, hogy te úgyse vagyok értékes. Hát tulajdonképpen nem vagyok, én nem vagyok jó, hát nem, mi haszna vagyok, béna vagyok, gyöngy vagyok, szerencsét vagyok, ilyen vagyok. És mikor elkezd fájni a fejem, mi ebben a belső világban, amit már nem bírok föltartóztatni a teljesítményeimmel, hogy ne kelljen találkoznom a saját belső hiedelemvilágom. Hogyan tudunk még harcolni a szinte utolsó védőbástyaként a testünkön keresztül jövő segítő, figyelmeztető gesztusok ellen? Ilyenkor kezdjük azokat a rossz szokásainkat segítségül hívni, amelyekre ilyenkor úgy tekintünk, hogy na talán ez még egy kis segítséget jelent. Ezek a, de hát ilyenkor nem rossz szokásoknak látjuk őket, hanem úgy érezzük, hogy talán ez. Ott tartunk, hogy a harmadik és negyedik pont találkozásánál előszeretettel onnan merítünk már most a pillanatnyi egyensúlyunkhoz nagy segítséget, hogy a gyengeségeinkhez fordulunk. Vagyis a szenvedélyeinkhez. A szenvedély függőségeinkhez. A függőségeinkhez. Ilyenkor kezdjük el azt, hogy azzal tartjuk fönn ezt a mindennapi egyensúlyt, mert hosszabb távú egyensúlyunkat kezdjük elveszíteni. Már nincsen egy jó napi ritmusunk, egy jó heti ritmusunk, egy jó éves vagy havi ritmusunk. Már ilyen nincsen. Ezért mire törekszünk? Legalább napról napra abban az egy napban valahogy egyensúlyba kerüljünk. Hát és este már, hát akkor tütű. Még 4 óra internet. Hát ez. 4 óra internet. Még 3 óra tévé. Ha miért nem bírok aludni, aludnék már. Hát ezt már láttam. De nem baj, mert van 150 csatorna előfizetve, tehát a függőségnek minden tere kinyitva. Ilyenkor, és tudjátok, mikor látjátok, hogy milyen furcsa ez, mikor valaki, jó, hát a házastársamra tényleg érzem én, hogy több időt kéne szánni. Erről akarok ma beszélni, egyáltalán eljutok oda, de hát látszik, hogy... Szóval ez a szörnyű, hogy azt mondom, hát de mikor? Hát kinek van arra ideje? És valójában nem arról van szó, hogy nincs időm rá, hanem arról, hogy este 6-kor, 7-kor vagy 8-kor olyan rossz állapotban vagyok már, hogy az a 2-3 óra úgy tűnik föl nekem, hogy még kevés is az egyéni stabilizálódásomhoz. Ahhoz, hogy én legalább annyira egyensúlyban legyek, hogy más tapasztal megint azt az őrültek házát kibírjam. Tényleg, alkoholbetegség egyik tünete. Igen, hogy periódikusan szüneteket hagyunk, és akkor azt tudjuk mondani, hogy nem vagyok alkoholbeteg. Mert 3 hétig nem ittam. Ezért kezdünk beszűkülni, ezért aztán már csak önmagunk stabilizálása, és ilyenkor szokott óriási problémáként megjelenni a családunk. Családunk. Már a függőségeinkkel próbáljuk stabilizálni magunkat, hiszen ilyenkor a függőségeink nagy erővel kopognak, és pillanatnyi hatásukat kifejtik, és úgy érezzük, hogy valahogy az egyensúlyunkhoz is hozzájárulnak. És mi történik akkor, amikor van egy szabad napunk, vagy 2? Ilyenkor 3 irányba mehetünk. 3 klasszikus irányunk van. Az egyik, amit még mindenféle főnököknél, előjáróknál is tapasztaltam, miközben azt gondoltam, csak én csinálom. Ez pedig az, hogy mondjuk beírja a naptárába sok hónap robot után, hogy mondjuk 1,5 nap pihenő, és akkor elmegy onnan, ahol van, és akkor lefekszik aludni. Van reggel 8. Reggel 8-kor lefekszik, és akkor az történik, hogy képesek vagyunk egy-másfél napot végigaludni. Ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy kampánypihenés. Van, aki ezt csinálja, akkor alszik másfél napot, és utána az megint csak arra jó, hogy megint valahogy egy időszaknak egyáltalán neki tud kezdeni. Nincs jól, csak úgy... Hétfőn olyan normális emberként megjelenünk a munkahelyünkön, de el nem árulnánk, hogy a vasárnapot teljesen végig aludtuk. Zuhanyozni se keltünk föl. Ettől nem lesz jobb az élet, csak tovább bírjuk a bolondok házába. Második lehetőségünk itt, hogy nem ezt csináljuk, hanem, hát most azért vagytok itt fiatal emberek, hogy most nézd, a fiatal egyetemisták. Vagy fiatal munkavállalók? Mi a ti specialitásotok? Elmentek tombolni. A tombolás? Tehát akkor így vége láthatatlan bulizás, nyomni, hajnalig, és akkor aztán, hogy valamikor úgy fölélettek, akkor még holnap is elmehetnénk valahol. Ez olyan jó volt, hogy toljunk még egyet. És akkor vasárnap is elmész mulatni, és úgy érzed, hogy ez talán nem kéne, de azért hajnalig még úgy betólod. És akkor egy a 4 óra alvással neki látsz a hétfőnek. Is erős? Ez a második lehetőség, és a harmadik lehetőség, hogy még rosszabbul legyünk, nem a pihenés és a szórakozás kampányszerű megvalósítása, hanem sportolunk. Ugye úgy érzed, hogy tulajdonképpen nem tudtál mozogni, most 2 hétig nem volt Margit-sziget kör. Hát emberek, nem volt Margit-sziget kör! Akkor kimész, az, jó, hát most nem volt, azért 3-at azért csak letúrok most. Még milyen jó, hogy te nem is érzem a gyöngeségem, nem? Szóval kimaradt az, kimaradt, de jó vagyok még. Jaj, de jó, azért még egy kicsit, majd este még futópadozok. Hát nagyon, hát mindenki futópadozók, és mert az jó, és a harmadik lehetőség, hogy nekiállunk, hát ha szabad így mondanom, eszetlenül sportolni. Mert hát az nagyon fontos, és az van bennünk, hogy na, aktív pihenés, regenerálódás, hú, aztán zsák. Mind a három valami, ha szabad így mondanom, valami akciónak a része. Nem annak az egyensúlynak, hogy hetente egyszer, havonta egyszer, évente egyszer. Nem így van. Hanem kampány. Tolni. És a helyzetünk nem lesz jobb. Mi az, ami ilyenkor elkezdi felütni a fejét? Ez a természetes kapcsolatainknak a megváltozása. Baráti kapcsolatok, emlékeztek, erről beszéltünk. Baráti kapcsolatok, honnan vesszük el az időt? A saját szükségleteinktől, beleértve a természetes emberi viszonyainkat, amelyek egyébként hát, föl tudnak tölteni bennünket, ahol az önjutalmazó rendszerünk is működik. Hogy de jó, hogy együtt vagyunk, hogy együttműködünk, hogy segítünk egymásnak, de teljes természetes adok-kapokban, és megéljük a közelséget, a meghittséget. Hát innen kezdjük el elvenni az időt és az energiát. Elkezdenek bennünket azok a személyek idegesíteni, akikkel egyébként a természetes viszonyaink leginkább megvannak, már csak azért is, és ezt múltkor emlegettem nektek, mert ők elkezdenek visszajelzéseket adni. Belezavarnak abba a működésmódba, amit kitaláltunk, hogy hogyan tudjuk fönntartani a fönntarthatatlan minőséget és teljesítményt és hajtást. Először a visszajelzéseik zavarnak minket, pont így, mint hogy tagadás, ugye, csak nem mond már, hogy többet kéne aludnom, most mit, még ezt a terhet is rám rakod? Tehát először a visszajelzéseik zavarnak, majd pedig már ők maguk. Elkezdenek a legközelebbi ismerőseink, családtagjaink, barátaink is zavarni és fárasztani. De ez nem valami véscsengő hangjának a észleléséhez vezet bennünket, hanem kezdünk megpróbálni érzelmileg eltávolodni. Még azoktól a személyektől is, akikkel egyébként jó lenne és erőforrás volna, és ezt nem is ragozom. Hazamegyünk, Hát hulla, fáradtak vagyunk. Tudjátok, hát az van bennünk, hogy egy film, egy sorozat, mindenképpen. Azt élem meg, hogy a család, és most itt most mentálhigiénés szakemberként szeretnék szólni. A család egyik kikutatott mentálhigiénés funkciója, hogy így szól a szakirodalom, a család a regenerálódás helye. A családban megpihenünk. A családban a szerepeinket levéve egyszerűen csak a pőre emberségünkben zuhanyzunk. Vagy nem. Ott megengedjük magunknak, hogy úgy a fáradtságunkkal és a gyöngeségeinkkel, a kócosságunkkal és a ráncainkkal csak úgy legyünk. És mit gondolok erről? Hát hulla fáradt vagyok, azt gondolom, jaj, hát hol engedjem ezt meg magamnak, hanem otthon? Hát nem, hát otthon. Azért van az otthon. Ez a szó ezt jelenti. Otthon. Azt mondom magamba, de jó lenne, meg de jó otthon lenni. Hát egy nagyon sajátos dolog történik. Hazamegyek pihenni. Azt mondom, hogy hát hol máshol töltődnék föl, és persze, hogy kellenek az emberi kapcsolatok. Hát én nem idegenedtem el a családtagjaimtól, csak azt várom tőlük, hogy álljanak rendelkezésre. Hát például én nekem ne a diós beiglit kínálgassák. Hát ki szereti azt? Hát ezt nem lehet megjegyezni, hogy a mákosat szeretem? Hát most, nem, hát az nem egy család, ahol, hát az étterembe kérdezik meg, hogy milyen legyen. Így a családba hozzák a mákosat, ennyi. Tehát a szükségleteimet szeretném a család tagjaimmal mondjuk így kielégítetni, beleértve azt is, hogy ők a saját szükségleteikkel ne zavarjanak engem. Hát ne zavar, hát otthon vagyok. Most én szeretnék föltöltődni. Itt vagyok tehát én, és ezt úgy élem meg, hogy tényleg nagyon keveset várok az élettől, a világtól, a szeretteimtől, tényleg nagyon keveset. Egy kis nyugalmat. A családtagok megjelennek a szükségleteikkel a kiégés útján lévő személy felé. A szükségleteik ugyanolyan normálisak és jogosak. Hiszen tulajdonképpen azt lehet mondani, emlékeztek a jogosultságok rendszerére, hogy a család negyedik dimenziója az igazságosság. Tehát joggal kérem, hogy pont az anyából kapjak, mert nekem ő az anyukám, ő a feleségem, ő a férjem, ő a barátom, ő a házastársam. Tehát joggal pont tőle várnám, de késleltetem a szükségletet. Mikor a pozitív jogosultságaimat szeretném kifejezni és beváltani a házastársamnál, aki a harmadik, negyedik pontnál van, ő előszeretettel azt fogja mondani, hogy hát én nem ezért vagyok itthon. Hát jogom van egy kis nyugalomra, pihenésre, és ezzel tulajdonképpen az történik, hogy létrejön egy olyan rendszer, amiben kölcsönösen igazságtalannak érezzük azt, ami történik. És ezek a pozitív jogosultságok azután kapcsolódni fognak negatív jogosultságokkal. Mi a negatív jogosultság az, hogy jogosult lennék arra, hogy az anyámból, a feleségemből, a férjemből, a barátomból kapjak. Igen ám, de nem kapok. Tehát nem történik meg valami, ami természetes volna. A kölcsönösségben, az adok-kapokban. Ez nem történik meg, ezért. Vannak pozitív jogosultságaim, amelyeket nem tudtam, most így mondom, nagyon egyszerűen beváltani, érvényesíteni. Vannak negatív jogosultságaim, mert sok minden nem történt meg. Tehát többlet jogosultságaim lettek a szükségleteim késleltetései miatt. És amikor a pozitív és negatív jogosultságokra a másik fél úgy reagál, hogy hát ne szórakozzatok már, hát a véremet szívjátok. Hát ez az otthon, akkor ezek a nem elismert pozitív és negatív jogosultságok rombolóvá válnak. És elkezdünk egymástól eltávolodni, és mind a két fél úgy érzi, hogy hát én nem ezt gondoltam a családról, vagy arról, hogy otthon, vagy valahol megpihenni, megnyugodni, jól lenni. Ez még csak az első pont volt. A 12 ponton belül, tehát most a harmadik, negyedik pontnál vagyunk, és ennek vannak alpontjai. A cím pedig kiégés és a család. Tulajdonképpen ilyenkor a családra elkezdek nagyon sajátos szemmel nézni. Azt mondom, hogy a családnak számomra van egy családon túli funkciója és szerepe, ez pedig, hogy biztosítja a munkavégzésemet. Nem azt mondom már, hogy a pihenés, regeneráció, a szerep nélküli önfelett ellazulás helye, hanem azt mondom, ha nem tudom kipihenni ez alatt a nyomorult 10 nap alatt magam, nem fogom bírni húsvétig. Vagy ameddig el nem ballagnak. Hát érettségiző osztályom van, ha-hó! Ezért azt várom, hogy a családom tulajdonképpen azt a funkciót töltse be, hogy biztosítsa az én kiégéshez vezető munkatempomnak a föltételeit. Ez elég megterhelő a családnak. Ráadásul nem csak elkezdtünk távolodni egymástól, hanem ezzel együtt én elkezdem személyteleníteni a családtagjaimat. És tárgyasítom őket. Azt mondom, hogy hát az a funkciója, az a szerepe. Már nem a Marikám, meg a Zoli, meg a, mondjatok egy nevet, Brünnhilda, meg a Dezső, hanem azok, akik még engem idegelnek és nyaggatnak, és nem biztosítják annak a föltételét, hogy január 3-án, és úgy élem meg, többek között rátok vonatkozva, hogy nem magamnak keresem a pénzt. Mert néha ám eszembe jut, hogy nélkületek azért könnyebb is lenne. Ugye lejátszok egy albérleti fantáziával. Hogy működik aztán tovább a rendszer? Hát a családtagok ezt érzik. Hát egy hirtelen itt vannak a pozitív, negatív és romboló jogosultságok. És ez a valaki, akit szeretünk. Mi azt fejezzük kifelé, hogy szükségünk van rád. Ez a valaki nem is vesz minket emberszámba. Hát akkor nem csoda, hogy elkezdünk mi is rosszul lenni. És a szükségleteinket romboló formában fogjuk kifejezni. Nagy valószínűséggel, tehát itt konfliktusok fognak létrejönni. Itt az elhanyagolt szükségletek, itt azok a szükségletek, amelyeket nem tiszteltünk, ezek romboló jogosultság formájában létrehoznak sok konfliktust. Pont amikor szerettünk volna pihenni. A helyzetnek az volna most nem megoldása, a szépsége, hogy fölismerjük, hogy itt mindenféle elvárások és konfliktusok és minden mögött tulajdonképpen kölcsönösen az a vágy van, hogy szeretjük egymást, és szeretnénk valahogy közel kerülni egymáshoz. Valahogy egymásból és egymásnak életet adni és kapni, hogy létrejön egy jó kölcsönösség, a meghittségnek ez a belső világa, ahol az adok-kapok, mert itt jön egy következő megfontolni való. Tudjátok, egy családi kapcsolatrendszerben, ahol az adok-kapok, úgy mondják, a csereviszonyoknak a hangsúlyai megváltoznak, mert a munkaviszonyban az adok-kapoknak mi a, mondjuk, mozgatórugója? Hát az arányosság, ugye, hogy amennyit fizetek, annyit kapjak, amennyit dolgozok, annyit fizessenek, amennyit beteszek, hogy ahhoz arányosan kapjak. A családban ez nem így van. Minél meghittebb viszonyokban vagyunk, annál inkább ott is van adok-kapok, de az adok-kapoknak van egy jelentése, ez pedig az, hogy szeretlek. Azért figyelek rád, nem csak azért, mert te is rám, mert ezzel azt üzenem neked, hogy fontos vagy nekem, hogy szeretlek téged, hogy számíthatsz rám, hogy észreveszlek téged, hogy nem véletlenül vagyok veled. Ezért, mikor az igazságosság kezd köztünk megrendülni, akkor nem az esik nekem rosszul, hogy nem tudom, szerintem ennyit ér a munkám, de nem kaptam érte csak 50%-ot. Ez úgy bosszantó, de ezzel lehet élni. Meg akkor azt mondja, jó, hát akkor nem tudom, elmegyek máshova, vagy elfogadom. Kezelhető a helyzet. De a családban, amikor az adok-kapok egyensúlyát úgy éljük meg kölcsönösen, hogy ez megsérült, akkor nem az merül föl, hogy hát befektetett, nem kapok elég juttatást, hanem hogy már nem szerettek. Hát kidolgozom a belem, és nem vagyok nektek fontos. Hát látjátok egyáltalán, hogy mennyire ki vagyok merülve? Ez nektek nem számít semmit. Tehát ez jelenti a fokozott érzelmi terhet. Ahogy az adok-kapok aránya megrendül, ahogyan azt természetesen értelmezem. Hogy itt a lényeg bizonytalanodott el, akkor hol vagyok otthon? Ebben az a nagyon nehéz, most itt idejövök ahhoz, aki a kiégést megéli, hogy már ő önmagában nincsen otthon. Igaz? Hát már eltávolodtam az érzéseimtől, a szükségleteimtől, én ott már nem vagyok itt otthon. És hazamegyek, azt gondolom, van egy hely, vagy van egy kapcsolatrendszer, amiben otthon vagyok, és egyszer csak azt élem meg, hogy ott se vagyok otthon. Nem csoda, hogy jön a következő lépés. Emlékeztek, a múltkori alkalommal beszéltem erről, hogy a fokozott munkatempó szükségleteink elhanyagolása, ilyenkor kezd az megtörténni, hogy a munkát hazavisszük. Az is lehetséges, hogy nem a munkát visszük haza, hanem a fáradtságot. Az tulajdonképpen hatásában majdnem ugyanaz. Erről már beszéltünk, de ezt érdemes kimondani. Azt mondom, én nem viszem haza a munkahelyem, na de hát hulla fáradtan érek haza. Nulla energiaszinttel, hogy valami köztünk még valami emberi történjen. Akkor bizonyos szempontból az egész munkahelyemet hazavittem. Ha a fáradtságomat hazavittem. És már nincs erőm ahhoz, hogy itt valami legyen. Ez volt a harmadik pont. Negyedik. Hó, ez megint nagyon érdekes, főleg ha rendszer szemléletben nézzük, ugye persze iszonyú, lestrapált vagyok, fáradt vagyok, de egyszer csak történik valami, amihez tudnék kapcsolódni, itt valami nagyon mélyen emberi, ezt tudna tölteni, esetleg adhat egy inspirációt, hogy valamit másképp csináljak. Csak hogy bármelyikünk is mond valamit, emberien mélyen nem a másikat eszköznek, vagy funkció szerepben helyezve, az energiát igényel. A jó kommunikáció energiaigényes. Most, ha itt már fölgyűltek a jogosultságok, itt már rombolóak, itt én hullafáradt vagyok, megtörténik az a nyomorult fordulat, hogy már azt az energiát sem tudom beletenni a kommunikációba, amitől ez a helyzet jobb lehetne. Azt tudjátok, hogy a család egy élő rendszer. Minden élő rendszer akkor tud megfelelően működni, ha a működéséhez szükséges energiát valahonnan fölveszi.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották. Mária Rádió Zalaegerszegen kábelhálózaton az FM 106,4 MHz-es frekvencián fogható.